vendégeink is itt vannak, de akkor indítsuk be azt a motort. Nem tudom, ez a szám egyre hosszabb lesz, vagy egyre türelmetlenebb vagyok, amikor beülök ide a stúdióba, és várom, hogy leteljen ez a 4,5 perc, amit a Bamako-s dal pedig nagyon jó, mindig nagyon szeretem, és az Edison Bandnek nem tudok eléggé hálás lenni, hogy jókor, jó időben küldték el ezt a számot nekem. Azt hiszem, ők is elég hálásak lehetnek egyébként, mert hogy hetente minimum egyszer letoljuk, de hát van, hogy többször is, hiszen a tracklistában rendszeresen benfelejtem ezt a intrónak áteszkábált felvételt. Szóval itt vagyunk irány Bamako, itt vagyunk a stúdióban a törzsbeszélők, itt Tóth Istvánnal együtt, MZ Rider együtt egy újabb Bamakót megjárt, sőt majd itt az egyes szám, vagy hogy mondjam, az útra vonatkozó egyes számot majd itt azért majd kiegészítjük, mert azért most már tudom, hogy ez nem egészen igaz, hogy egy történetről van szó. Szóval egy újabb vendégeink vannak, akik megjárták a Budapest-Bamako távot, ráadásul versenyben járták ezt meg, és hát ez az a bizonyos csapat, a Szentendrei Polgárőrök csapata, akik 2009-ben azt a filmet is csinálták, amit mi rendszeresen mesélünk róla, ajánljuk, és többször említettük már. Én nagyon nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban a két versenyzőt. Igen, mindig megállok, de majd ezt is tisztázzuk egy kicsit, hogy helyre rakjuk, hogy mennyiben sportteljesítmény, mennyit lesz is ezt a jelzőt mindjárt lesz lehetőségünk megmagyarázni. Szóval itt van velünk Mosgai Endre és Szabó Tamás. Szevasztok!
Szervusztok!
Sziasztok!
Hát kezdjük is talán itt akkor, hogy ez most versenyteljesítménynek érzitek az ott sportteljesítmény, sportolóként vagytok itt, világjáróként vagytok itt, adományozóként vagytok itt, riporterként vagytok itt, tehát itt azért én azt gondolom, hogy a Bamako való részvétel után van miből válogatni, hogyha az ember jelzőt keres magára.
Hát minek nevezzük ezt a versenyt? Azt gondolom, hogy sportértéke mindenképpen van, bár ugye a kalandrali, mint olyan, az nem szerepel az FIA műsorán. Nem hiszem, hogy nemzetközileg annyira jegyeznék, bár egyre több ilyen verseny van. Én azt gondolom, hogy mindenképpen van sportértéke. Egy összetett verseny, ugye egyre több ex-dakaros is előfordul ezen a futamon, és hát a mi versenyünk a 2009-es versenykategória alatt is beszélgettünk ott cseh csapattal, hammeresekkel, akik bár korábban voltak Dakaron, azt mondták, hogy a Bamakót nehezebb navigálni. Tehát ez egy kicsit összetettebb dolog, itt ugye a jótékonyság is számít, a kaland is számít, ugyanakkor egy egészen minimál asszisztenciás versenyről van szó, de gondolom ezt már sokan elmondták itt ennél a mikrofonnál a többi csapatok is. Gyakorlatilag mindenki magára számíthat, hát persze akinek sok pénze van, meg kísérő autója, vagy szerviz háttérszolgáltatása, az egészen máshogy áll hozzá, mint mi, akik egykori áramszolgáltatós kis busszal vágtunk neki ennek a kalandnak. Tamás jó voltából. Szóval, minek nevezzem magunkat kalandornak?
Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ahogy én sorban látom a már többször, akár többször is távot teljesítő szereplőket, én azt veszem észre, hogy elég sokan megváltoztak az idők folyamán. Tehát miközben az elején úgy álltak ehhez a kérdéshez, hogy egy jó kaland, egy jó sportteljesítmény akár, szép lassan azért megérintette őket Afrika, és akkor innentől kezdve talán is eszébe jutnak az embernek.
Hát Afrikát azt mindenképpen változtat az emberen. Mindenképpen másképp látja az ember a dolgokat azután, hogy végigment azokon a falvakon, akik messze az általános turista útvonalakon, általános turista útvonalaktól helyezkednek el, és tényleg nagyon elmaradott infrastruktúrával rendelkeznek. Nyilván másképp gondol rá az ember. Én azt mondom, hogy egyébként ez versenynek verseny, hát hogy sport az már egy másik történet, de inkább maradjunk abban, hogy ez egy verseny. Jó élmény mindenkinek, aki ezen végigmegy.
Ugye beszélgettünk arról, hogy a tervezi, hogy túrázva a kérdés, hogy először is, amikor először indultatok, akkor számotokra egyértelmű volt, hogy a versenykategória az, amit meg kell céloznotok, illetve ha most visszamennétek, és majd arról még beszélünk, hogy már mentél vissza, hogy ha visszamennétek, akkor mindenképpen megint verseny, tehát a verseny része érdekes, vagy másmilyen értékekkel, de legalább olyan fontosnak tudjátok tartani.
Bennem ebben egy kettős érzés munkálkodik. mindenképpen szeretnék úgy lemenni versenyben, akkor egy kával, 300 liter adományjal és 400 kiló fölösleges felszereléssel, konyhai dolgokkal, kultejjel.
Ki Afrika is így is élnek emberek, az lehet a túra kategória, de azt én soha nem értettem meg, hogy valaki egy ütőképes autóval egy normális állapotú tevek. Szerintem
azzal, hogy a lején, mert akkor mondjuk őszintén az van, hogy egy technikai kis probléma régi felvevőgépünkön adott, úgyhogy minden hangunkat lehet hallani, esetleg valaki vissza is jelezni, ezt azt megköszönném a chatfalon. Szóval, hogy az előző 5 perc hallatszott, de szerintem igen, egyébként csak itt a technikai. Ez miatt egy kicsit most elkalandoztam, de hát ilyenkor jön az, hogy rutin. Mert hogy itt most egy kicsit érdezgetésekbe, de hát azért először el kell jutni odáig, hogy az ember elhatározza, hogy az ötletével, de akkor mondjuk én azt gondoltam, hogy jó, ezt a fiút valahogy elzavarjuk Afrikába, de hogy én nem megyek, az biztos. És aztán megnéztem a ti filmeteket, és nekem például az egy nagyon fontos adalék volt ahhoz, hogy hát legalábbis elgondolkodjak, mindig nem mondok 100%-ig ki semmit, de hogy elgondolkodjak azon, hogy nekem is ott lenne a helyem Afrikába. Nektek mik voltak mondjuk az első, és mi volt a második löket ebbe?
Hát nekem az első löket az 2007 karácsonyán egy hajnal 3:45 volt, amikor arra ébredtem, hogy előző este én láttam a Bamako-ról valamelyik aktuális riportot, és egyszerűen onnantól elindult a mókuskerék, és mennem kellett, tehát egész évvégi szabadságom azzal telt, hogy mindenféle információnak utána néztem, utána kerestem, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi legyen, hogy a következő évben, majd a 2009-esen el is tudjunk indulni. A 2008-as versenynek a rajtját a Kossuth téren úgy megnéztük élőben, ami hát megint csak nem vette el a kedvemet ettől az egésztől, és a 2008-as év nyara, ősze arról szólt, hogy a csapat összeépüljön, szponzorok legyenek, anyagi fedezetet valahogy megteremtsük, mert azért ez a saját zsebből is egy jelentős hadszámjegyű összeget vett ki mindannyiunktól. De hát a lényeg az, hogy sikerült, és azóta is egy akkora élmény, hogy, és mondom nektek is, akik készültök oda, egyszer mentek, akkor ez fertőző. Tehát nem lesz elég egyszer menni.
Tényleg, ha nem lesz elég egyszer menni. Először miért akartál menni, és utána hogy szervezted, hogy újra menjél?
Hát igazániból ugye először, mikor a legelső versenyen hallottam már a készülődéskor rádióinterjúkat, egyéb dolgokat, én még mindig közel álltak hozzám ezek az autós, motoros dolgok, és hogy lehet menni, és egy viszonylag elérhető összegű befektetésnek tűnt az, hogy részemre elérhető vált anyagilag, hogy egy ilyenen részt vegyek. Mindenképpen onnantól kezdve arról szólt a történet, hogy én ezt lehetővé tegyem a magam számára, hogy elmenjek. Hát ugye ennek a legelső lépése, hogy szerintem mindenkinek a család meggyőzése, ott kezdődik, és akkor utána lehet a hozzávalókat összekészíteni. Hát nekem ez kellett 2-3 év, mire minden összejött, hogy sikerült nevezni és elindulni, de egy elérhető dolog volt. Igazán egy nagyon nagy élmény volt, mindenképpen egy hatalmas élmény, és ahogy lehetőség van rá, bármikor az ember szeretne visszamenni. Gyakorlatilag az első verseny után én hazajöttem ugye az autóval, lábon jöttünk haza a csapattal, meg volt az autó, menetkész volt, az a rengeteg plusz felszerelés, amit tök fölöslegesen magunkkal cipeltünk az első útra, az meg volt a másodikra is, tehát egy defekt nélkül megúsztuk oda-vissza az utat, sőt, mi több másodszor is, tehát a 4 pótkerék az úgy lett az autóval a második évben is eladva, hogy szörösen végig lett cipelve 2-szer, ugye Bamakóig, és egyéb kuplunk tárcsa meg, a jó ég tudja, mi nem volt az autóban.
Bocsánat, csak fölfogom. Azt akarod mondani, hogy 2 Budapest-Bamako Budapestet, tehát 4-szer megjárta, 3-szor, bocsánat, 3-szor megjárta ugyanazon a gumina járgány?
Igen, ugyanazon a gumi járta meg az
egy
autó.
A defektet
értettem, csak azt, hogy tehát utána ugye mindig ugyanaz a gumi maradt rajta a következő évben, és még igen, az is lement.
Igen. És a 4 szörös új BF Goodrich gumit, azt fájdalommal, de átadtuk az autóval együtt, amikor...
Rajta a matricákkal, ahogy kijött a boltból.
Igen, tehát az így járt. Tehát gyakorlatilag minden adott volt, sokkal kisebb befektetéssel lehetett menni másodszor. mint először, hiszen én tudtam adni a navigációt, a CB-t, az autót, tehát gyakorlatilag mindenféle technikai felszerelést, olyan szponzort kellett keresni, aki gyakorlatilag az utat állja, úgyhogy cserébe beül mellém. És ez sokkal egyszerűbb úgy, hogy ennyit már beletett az ember. Ezért fájdalom, hogy ugye másodszor eladtam az autót, innentől kezdve azóta nem jutottam le, mert megint föl kell építeni ezt a dolgot előre.
Két területet is akarok érinteni. Először a családi dolgot, ezt szeretném megkérdezni, a taktikát, hogy hogy lehet olyan szinten egy aggódó feleségnek eladni ezt a történetet, nem tudom jobban mondani, hogy utána esetleg még egy olyan féltő mondat is elhangozzon, mondjuk egy-két év múlva a családba, hogy én szeretném, drágám, ha te is jönném velem, meg majd elvisszük a gyereket is. Szóval én azt gondolom, hogy már az első része is nagyon nehéz, tehát, és most nem az anyagi része, gondolom annak sem örül az asszony, amikor benyúl valaki a kosztpénzbe és közli, hogy ez most elmegy egy afrikai tankolásra, ami azért nem két fillér, de hát igazából a féltés az szerintem nagyon ott lehet. Hát ha más nem olvassuk a Facebookos hozzászólásokat az itthon maradottaknak, hát ugye ott szerintem tökéletesen végigkövethető volt. Hogy más nem mondjak, majd a műsor után még úgy is akarok beszélni a mai nagy hírről, Rakoncaiékról. Hát ugye ha valahol, akkor most ott végignézhettük a feleség másfél hónapos fantasztikus áldozatkészítését, tartását, amivel nem kommentálta azokat a rossz indulatú megjegyzéseket, amik a férje haláláról beszéltek, most már lehet róla beszélni, hála Istennek, mert Gábor partot ért. Szóval az asszonyok aggódnak.
Igen, aggódnak, hát nem is volt egyszerű. Tehát talán nekem az volt egy kicsit a szerencsém, hogy eleinte nem vette komolyan a feleségem akkor, hogy én erre el akarok menni, gondolta, hogy újabb hóbort, mint a polgárőrség, majd el leszünk vele, úgyse lesz ebből semmi, gondolta ő. És ugye az évnek egy jó része úgy is telt el, hogy bár kerestem a szponzorokat, meg küldözgettem a 12-18 oldalas kis anyagaimat ide-oda, minimális volt a válasz, nem annyira jól sikerült a tavasz és a nyár ebből a szempontból. Aztán ősszel, amikor Tamással úgymond összebútoroztunk, és összehoztuk a két családot is. Szerintem a feleségem akkor döbbent rá, hogy hát várjál, ez komolyan gondolja. Ráadásul rákészült, és ő nem is biztos talán, hogy mindenről tudott, ami hát most vagy szép dolog, vagy nem. De végül is egy következő évi beígért nyaralás volt az, amire utána azt mondta, hogy na jó, van, akkor menjetek. Bár nem örült neki, hogy az akkor két éves lányommal itt maradt, de hát itt voltak azért nagymamák, család, egyebek, tehát nem volt ő azért egyedül hagyva. Meg hát amikor csak lehetett, ugye egy-két naponta hírt adtunk magunkról, ami hát talán Mauritánia kivételével, ahol ugye a magyar SIM-kártyák nem működnek, viszont volt helyi mobilkártyánk, így azért tudtunk hírt adni, tehát annyira aggódnia nem kellett.
Igen.
Hát első lépés, én úgy gondolom, hogy a család, hál' Istennek a feleségemet meg lehetett erről győzni, mindig tiszteletben tartottuk egymás hóbortjait, ő azt látta, hogy ha nekem ez a vágyam, akkor én ezt tegyem meg. A szüleimet sokkal nehezebb volt megnyugtatni ebből a szempontból. Nagyon aktívan részt vettek az előkészületekben, tehát adományok csomagolásától kezdve, a külön orvosi táska volt összeállítva. Természetesen kitétel volt, hogy műholdas telefont már pedig venni kell, akármennyire is úszik a költségvetés, de műholdas telefon az legyen, tehát hogy mindenképpen el tudjuk érni. Ettől függetlenül a vezetéken is, tehát egy komoly 6-számjegyű telefonszámla volt mind a két évben az útnak az ára, tehát gyakorlatilag mi én a feleségemmel naponta beszéltem, sőt naponta sokszor nem is egyszer. Ez volt ennek az ára, hogy a család megnyugodjon. Én úgy gondolom, hogy ezt rá lehet erre szánni. És a másik, hogy az idő. Tehát az idő sok mindent megold. Amikor mi először hazaérkeztünk, akkor természetesen többet te sehova. Tehát ez volt a reakció azon a fogadáson, ahol minket vártak. Ugye egy család, barátok, ismerősök elég sokan eljöttek, mikor ugye autóval mi hazaértünk. És aztán egy másfél hónap után már lehetett beszélni arról, hogy hát azért most még olcsóbb a nevezési díj, most kéne nevezni. és beadta a derekát egy második lehetőségre is.
Most egy kicsit muzsikálunk, aztán utána jövünk vissza, mert azért most már átadom egy kicsit a pillanatilag technikai tudását elővarázsló MZ Ridernek is. Nagyon annyi, hogy itt közben technika beszerelünk egyfolytában, de hát ez is egyfajta fölkészülés. Azt hiszem, hogy azt is meg tudjátok erősíteni, hogy állandóan résen kell lenni, hogyha szerelésről van szó, hogyha egy ilyen úton az ember csak magára számíthat.
Igen, igen. Hát sok mindenben magára, bár minél messzebb vagyunk Magyarországról, annál inkább a társakra, tehát a többi bamakós, én úgy gondolom, hogy versenykategóriában is, ahol végül is egymás ellen versenyeztünk, mindig lehetett számítani. Tehát egy nap elkísért minket a Marathon Rally-nak a fotósa, ugye nálunk volt még egy hely az autóba, beültették, jött, és nem egyszer előfordult, hogy mi megálltunk valahol az út szélén, hogy elővette szépen a fotóját, és próbálta a mezőnyt meg az elhaladó autókat lefotózni. Nem igazán sikerült neki, mert ahogy meglátták, hogy mi állunk az út szélén, fékeztek és megálltak mögöttünk. Tehát szólni kellett szépen, meg integetni, hogy menjetek el mellettünk, jól vagyunk, rendben vagyunk, csak fotóznak.
No, hát szóval akkor mi is föl vagyunk készülve állandó technikai megoldásokra. Most például az előbb megszóló riasztót próbálom elnyomni egy kis muzsikával, aztán persze jövünk vissza egy kis P-box-szól.
Ha azt hagyod, a buta Na, vissza is tértünk. Beszéljünk egy kicsit a technikáról, meg a hasonló dolgokról. Mi láttuk a filmeteket, nagyon tanulságos volt, és nagyon sok mindent láttunk benne, amit vittetek magatokkal. Mit kell fölpakolni így az útra? Vagy mit pakoltatok egyáltalán? Ami fölösleges is volt, vagy ami kellett tényleg?
Mivel az autó Tamásé, erről majd ő fog bővebben beszélni, én mondjuk beszélnék arról, amit akár a filmen, akár a fotóinkon belül látni az autóban. A rajtdobogóra, amikor fölálltunk, és a rajtoltató versenybíró beadta az első napi feladatlapot, hát akkor így végignézett a műszerfalon, és azt mondta, hogy hú, hát ti aztán nem bíztátok a véletlenre, hogy balról-jobbra haladva a dolog úgy nézett ki, ugye egyszerű a CB-nek a kihangosító hangszórója, mert hogy a Bamakón egy CB az mindenképp jó, ha van az autóban. Aztán kezdődött két Garmin navigáció, mind a kettőre föl volt telepítve a versenytámogató cég által a megfelelő Európa és Afrika térképek. Aztán egy műholdas telefon, mert az mindig jól jöhet, az ember bárhol elérhető lehet vele. Volt még egy egyszerű kis hazai GPS-ünk Európában, azért sokat segített a különböző ismert úgynevezett POI pontok vagy érdekességeknek a keresésében, meg hát a komphoz is a harmadik GPS-t úgy belőttük, úgy próbáltuk variálni azt, hogy az érkezési időpontunk jó legyen. A belső visszapillantó tükör helyén ott figyelt egy kis kamera, aminek digitális rögzítője volt még a műszerfalon, ez memóriakártyára vette szépen folyamatosan, úgy átlagnapi 8 órában a videót és a hangot. És akkor ezzel ugye el is mondtam azt, hogy mi volt a kesztyűtartó fölött. Az autóhoz ugye kellett kinetikus rántókötél, hát ebből sikerült egy olyat szereznünk, ami 21 tonna teherbírású, tehát tulajdonképpen arra szolgál, hogy egy beragadt autót nem vontató kötéllel, hanem ezzel a valamennyi nyúlást elviselő kötéllel oda kötünk, vagy kötnek egy másik járműhöz, az megindul, és gyakorlatilag a haladó jármű rántja meg az éppen beragadt autót. A homokhoz, sárhoz mindenképpen hasznosak ugye a különböző homokvasak, hát ez acélból, alumíniumból, különböző kompozitanyagokból többfélét lehet kapni, hát a miénk az egy üvegszálas anyagból készült kütyű volt, ami hát mondjuk azért jó, mert ha elgörbül, akkor ez visszanyeri az alakját, ugye egy fém, ha elgörbül, akkor utána nem bírod ugyanoda visszacsavarozni, ahonnan levetted. Ugyanakkor az meg mondjuk jó hídnak esetleg, ha árok fölött kell átmenni, tehát vannak előnyök és hátrányok oda-vissza. Homoklapát az mindenképp, tehát legalább a fejenként egy darab az úgy nem árt, tehát nem maradjon ki senki a jóból, amikor ásni kell a 40 fokban a Mauritán sivatagban, a Szaharában netán. Aztán tűzoltókészülék kötelező, vizes kanna, hát nekünk ugye az L300-nak viszonylag kicsi, ilyen 50-60 liter közti volt az üzemanyag tartálya, ellenben a fogyasztása autópályán megpakolva 16-18 liter, azzal a tempóval és azzal a súllyal. Hát ugye ebbe beleszámít az, hogy két darab ilyen palacsinta sütő méretű tetőreflektor tolja maga előtt a levegőt, hát légellenállásban se egyszerű a dolog. Második évben Tamásnak ez már nem is volt fönn az autó, mert rájöttünk, hogy fölösleges. Aztán hűtőláda volt nálunk, hát ez ugye luxus cikknek minősül, viszont nagyon jó volt látni a meglepett motoros arcát, amikor hideg vizet kapott tőlünk egy majomkenyérfa tövében. Szóval ilyen dolgokkal azért ugye elmennek. Aztán ugye autóalkatrészek, motorolajakat, szűrőket vittünk magunkkal, még tartalék laprugót is. Abból is egy-egy darabot, mert hát ha éppen van és elfért, akkor miért ne cipeljük. Persze most már azért másképp gondolkodnánk erről. Még vonóhorogra rakható csörlőt is kaptunk kölcsön valakitől. Soha egyszer kinyitottuk a dobozt, tehát annyira nem volt rá szükségünk. Mások meg ugye mennek a beépített csörlőkkel, a komolyabb dolgokkal. Érdekes, hogy nekik szükség is van rá. Ugye erre van egy mondás ilyen technikákra is, hogy a differenciázár azért jó, mert pont annyival messzebb akadsz el, mint ahova a többiek érted tudnak menni, amennyit az használ. Autó. Tamás?
Hát autó. Autóról azt kell tudni, hogy ez egy leselejtezett autó volt a munkahelyemen. ahol én ezt vásároltam, ezt az autót, gyakorlatilag elkezdtük átnézni minden részét az autónak. Tehát tényleg elmentünk először is Szentendrei a Jobkerhez, nekik nagyon sokat köszönhetünk támogatásban, és ott kaptunk egy ígéretet, egy összeghatárig, hogy mennyi alkatrészt kapunk szponzoráció díján, csak mondjuk meg, hogy mit szeretnénk. Na most akkor mindjárt ott az udvarban szemben volt egy autószerviz, át is kopogtattunk, hogy ők szponzorálnak minket alkatrészsel, ti meg légy szíves építsétek be, tehát ez, és akkor ott is kaptok egy matrica helyet az autón. Ez egy elég jó együttműködéssel sikerült, ők átnézték az autót, komolyabb szervizt nem igényelt, viszont meg tudtuk tenni azt, hogy kicseréltük az összes vízcsövet, új vízcsövekkel indultunk neki, a hűtő természetesen ki lett tisztítva, úgy gondolom ez az elsődleges, hogy egy Afrikába menő autót, egy itthon, egy idősebb, 5-6 év fölötti autónál mindenképpen előtte a hűtőt átnézni, hogy az bírja azt a hőmérséklet emelkedést, amit kint kap. Vízcsövek, új izítógyertyákat kapott az autó, mert ugye mégiscsak tél van, amikor innen elindulunk. A lapugóköteg az meg lett emelve, hasvédő páncélzat, és igazániból ezt a sok alkatrészt, amit például kivettünk vízcsöveket, az biztonság kedvére elvittük magunkkal, hogyha egy eldurran, akkor mindjárt van egy tartalék. Kaptunk egy tömítéskészletet, egy komplet garnitúrát, ha hozzá kell nyúlni a motorhoz, akkor ne az legyen a gond, hogy utána folyik orrán száján, mert nincs. Ezeket vittük, egy kuplungot, egy nyomólapot és egy tárcsát. A laprugó az kapott egy-egy lap erősítést hátul, és akkor derült ki, hogy az egyik főlap az törött. Na most innentől kezdve akkor már venni kellett egy másik főlapot, mind a kettőbe, hogy egyforma legyen a két rugó, és a jó főlapot azt szintén eltettük tartaléknak, mert ugye a segédlapok közül bármennyit hozzá lehet kötegelni, azt megoldják, de egy főlaptörés az probléma lehet. Ezekkel meg is telt az autó. Tényleg, hogy az ember mondja, rengeteg adomány is volt benne, meg a tetőcsomagtartó, tehát ilyen 17 liter körüli fogyasztása volt az autónak. Rá egy évvel, mikor mentünk, annak ellenére, hogy ugyanúgy 4 bicikliben volt adományként a Mali kerékpár részéről, meg benne voltak a felszerelések, nyilván már kevesebb, meg okosabban pakoltunk, de ugyanazon az útszakaszon ugyanaz az autó 12 litert fogyasztott. Tehát ez volt a különbség, tehát nem szabad túl pakolni. Mindenképpen azt mondom, hogy az autó aljára érdemes vigyázni, tehát egy kartervédőlemezt azt mindenképpen megér, amennyire lehet megemelni az autót, hogy ne érjen le az alja. És azon kívül az ilyen kopófogyó alkatrészekből, főleg, hogyha nem Afrikában ismert típus az, amivel mennek, akkor érdemes vinni. Afrikában azt mondom, hogy a Toyota és a Mercedes az mindenképpen, de még a Mitsubishi is abba a kategóriába tartozik, hogy például gyári kuplung munkaenge felújító készletet, azt Mauritánia legeldugottabb részében este 11-kor leemelték a polcról és beépítették, tehát, és sokkal olcsóbban, mint ha itt megvettem volna Magyarországon. Gyakorlatilag az autót azt hiszem, hogy ezzel kiveséztük.
Ilyet néztünk egymásra, hogy akkor már nem is technikai kérdéseket kéne föltenni. Itt szóba hoztad a biciklit a második út oldalára, illetve szóba jött az is, hogy még adományokkal is terhelve volt az első út során is a jármű. Erről egy kicsit beszéljünk úgy általánosságban, vagy nem is általánosságban, hanem konkrét dolgokról. Mert én azt gondolom, ez legalább annyira fontos része a Bamako túrának.
Így van, hiszen a Bamako abban az évben ugye Mauritánia és Mali volt a két fő célpont, tehát ez a föld 5. és 6. legszegényebb országairól beszélünk, tehát elképzelhetetlenül szegényebbek a viszonyok, mint Magyarországon, bár ugye ezt mi is megkaptuk nem egyszer, nem kétszer, hogy itthon is volna mit segíteni, miért nem? Hát jó, hát mi most éppen oda készültünk. A versenyszervezői megadtak egy-két olyan segély dolgot, egy-két olyan szükségletet, amit várnak ottaniak, tehát ezek falvak, iskolák, klinikák, szülészetek úgy leadták előre, hogy nekik körülbelül mire lenne szükségük, tehát volt, aki erre készült, voltak ilyen központi adományozó projektek ebben a versenyben. Hát a klinikát azt mindjárt úgy sikerült megtámogatni, hogy a Hartmann Rico Hungária jóvoltából 3 raklap kórházi kötszert sikerült kapnunk, ilyen kötszer egység csomagokat, és ezt a verseny szervezői által megoldott kamionra tettük föl, tehát azt hozott le 3 raklap kötszert. Orvosoknak, egészségügyi személyzetnek való cipők, klumpák, amikből szintén több tucatot vittünk magunkkal, kötszereket, speciális kötszereket, égési sebekre, hasonlókra, vitaminokat, fájdalomcsillapítókat, szemcseppeket, az iskoláknak a térképektől kezdve több száz füzetet, ceruzát, tűzőgépet, lyukasztót, számológépet, vonalzót, mérőszalagot, nem is tudom, miket szedtünk még össze. A végén már volt olyan, hogy én állítottam le a feleségemet, amikor vásárolt, pakolta le a polcról az iskola szereket, állj már meg, hát azért az üzemanyagra is kell pénz, nem csak ceruzára. Tehát elég sok mindent lehet vinni, gyerekeknek játékokat, hiszen ott azért ez nem jellemző. Hát láttunk azért ott helyszínen fából faragott csocsóasztalt is, hát le is fényképeztük, megörökítettük, nem úgy néz ki, mint itthon. A következő évben pedig ugye Tamásék máshogy készültek erre a jótékonyságra.
Az első évben gyakorlatilag, amiket az Endre elmondott, azok fölkerültek a kamionra, kivéve az iskola szerek, mert azok menet közben elfogytak. Ezen kívül készültünk olyan adományokkal, amiket szét lehet osztani útközben. Tehát egy labda például egy olyan játék, amivel sok gyerek tud játszani, tehát nem egy kis autót érdemes vinni, mert azt egy gyerek tudja tologatni, még egy labdával eljátszik 10 gyerek is. Ilyesmik voltak, illetve a törékeny dolgokat, amiket az ellenem említett, azt nem mertük a kamionra föltenni, később bebizonyosodott, hogy igazunk van, tehát orvosi felszerelésből vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, nem is tudom milyen műszerek még, tehát ezeket egyszerűen nem mertük a kamionra tenni, és ebből adódott az, hogy belül is rogyásig volt rakva az autó, amellett, hogy a saját cuccunk is sokkal több volt, mint kellett volna, tehát tényleg minimális bőröndel és ruhakészlettel el lehet indulni, nem érdemes krumplit vinni otthonról. Tehát ezt tudjuk. És volt a tetőcsomagtartón is bőséggel doboz, tehát agyon volt pakolva szerencsétlen autó. Ez volt az első év. A második évben ugye egy Máli János nevű úriember a Magyarországon, illetve egy magyar-svájci vállalat, a Mali kerékpárcég, akik ilyen túra enduro kategóriában, illetve országúti verseny kategóriában elég komoly kerékpárnak számítanak és sporteszköznek. Az ottani, a nevükből kifolyóan, ugye, mint Mali bicikli, a Mali Olimpiai Szövetséggel vette fel a kapcsolatot, és nekik 4 kerékpárt adományozott versenycélokra, ami kifejezetten cél volt, hogy azt Maliba kell levinni az ottani olimpiai bizottságnak, ez volt bent az autóba.
Tegyük hozzá, hogy ez volt az az év, amikor úgy döntött a szervezés, hogy nem fog arra menni mégsem a mezőn.
Hát igen.
Egy része.
Igen, egy része nem, de hát többek közt ez is erősen közeljátszott abban, hogy mi abban a csapatban voltunk, aki lement Bamakóba és lement Maliba. És amiket előbb elmondtam, tehát ezen kívül iskolai felszerelések, illetve adományok, valamint sportszerek, labdák, tollasütők, ilyesmik voltak az autóban adományként, illetve hát az ottani kerékpárszövetségnek, illetve az olimpiai bizottságnak még mezek és egyéb felszerelések, tehát tartalék, láncok, áttételek, stb. Tehát gyakorlatilag az adomány fő része, a központi része az a kerékpárra volt kihegyezve, és emellett amiket ilyen iskolákat, falvakat érintettünk, ott, amit kisebb csomagokat le tudtunk még tenni, az volt az autóba. De jelentősen könnyebbek voltunk, mint előző évben.
És fölmerült bennem egy kérdés, mert arról sokat hallunk, hogy amikor az ember beáll egy ilyen faluba, vagy csak megáll egy faluba, és ott a gyerekek jönnek, és akkor egy tollat ad nekik, és aznak hogy tudnak örülni, hogy egy pólót az ember odaad, egy ruhadarabot, és utána a körközében viszont látja ott a falubelieket. Tehát ezeket a történetekből most már többször is találkoztam velük, és azt gondolom, ezek is meghatározó élmények. De engem az érdekel, hogy mit szól egy orvos, mit szól egy kerékpárszövetségi elnök ott, amikor megkapja. Tehát ami egy más minőségű adomány átadás, és talán a fogadók részéről sem az az elsődleges, legalábbis az én gondolataim szerint az elsődleges ösztönös öröm van, hanem talán látják egy tanár. Nem tudom, hogy ilyen közvetlen élményeitek voltak, vagy inkább itt ez a központilag intézett adományátadás keretében került a érintettekhez?
Hát első évben elvittük ugye a kórházba az adományokat, ott egy ember kijött, átvette, nagyon örült neki, látszott rajta, hogy érti, hogy mit kap. Tehát ugye itt orvosi műszerekről beszéltünk, ahogy az előbb elmondtam. Ez ott egy meghatározó dolog volt, de gyakorlatilag szinte egy külön helyiségben, egy épületben találkoztunk vele. Nagyon sok mindent nem láttunk később a sorsával. Az iskoláknál egy fali tábla, egy tabló, egy térkép, az sokat segít. Megint azt mondom, hogy nyilván a ceruza és a füzet is, amit szétosztanak a gyerekek között, de például egy Európa térkép, amit ki lehet akasztani a falra, egy ilyen összetekelt, poszterméretű térkép, az sok gyereket tud tanítani. Nem kopik el egy fél év alatt, egy év alatt, az hosszabb távon vigyáznak az ilyen dolgaikra. Azt láttam, a tanárok az ilyen dolgoknak nagyon örülnek, és nagyon vigyáznak rá, tehát látszik rajta előző évekből esetleg, ami ott maradt. A kerékpár szövetséges történetét, az olimpiai bizottság, hát ott volt az különböző elnök, az olimpiai szövetség, a kerékpár szövetségnek az elnöke Maliból, hívtak egy újságírót, aki erről riportot készített, ott volt Malinak az országos kerékpárbajnoka, nagyon örültek, szakmai szemmel néztek mindent. Az egy ceremonikusabb dolog volt, tehát az nem az már olyan túlzottan olyan ceremóniás, olyan európai adományozáshoz, illetve nem is adományozáshoz, hanem mint egy szponzori szerződéshez hasonló volt, attól függetlenül, hogy itt nem volt ellentételezés, tehát adományozás volt a dologban, de az ilyen hivatalos volt, ceremónia, körbeasztal, kisüdítő, kisüti, és akkor fogadjuk a messzire jötteket.
Amikor az ember odaér, ugye ti úgy terveztétek az elsőben, hogy hazahozzátok az autót. Ugye ott a csapat fele felszáll a repülőre, és egy nap múlva itthon van. Én például nagyon sokat gondolkodom ezen, ugye itt adáson kívül is beszélgettünk már, és például az a kérdés, hogy az ember két hétre tervez, vagy egy hónapra tervez, azért az nem csak egy kétszeres szorzó, azt hiszem. Tehát hol van az a határ, amíg az ember, aki egyébként nem az egész életét kalandok között tölti. Voltak nálunk itt olyan srácok, akik ugye, hát a győzteseket, hogy más nem mondjam, egyeztetnünk kellett, mert ők gyorsan még valahova elrohantak, nem tudom hol valamit fölmérni, meg most is versenyük volt a hétvégén, ha jól láttam, vagy múlt hétvégén, ha jól láttam a Facebook oldalukon. Szóval vannak önöknek ez az életvitelük, hogy az egyik kalandból ki a másikba be. A ti esetetekben azért nem erről van szó, tehát nektek tényleg az év nagy kalandja, hogy egy ilyen elmentek, sőt, akár több év egy nagy kalandja. Amikor az ember ott megérkezik, és van egy elégedettségérzés, hogy megcsináltuk, akkor utána milyen a hangulat? Mert az, hogy milyen a hangulat, lefelé egyrészt látjuk a filmen, másrészt, és nagyon illem, másrészt pedig, szóval az érthető ott, főleg versenyben, versenyszellem, tehát ott egy felpörgetett állapot. De amikor az ember elindul visszafelé, akkor már nincs benne a türelmetlenség, tehát mentálisan milyen a hazafelé út?
Fejben dől el minden. Persze van, aki azt mondja, hogy oké, vasárnap van, ideértünk, egyet alszunk, hétfő este, kedreggel, keddeste, szerdereggel megy a repülő, nincs más gondja, hazajön, vagy eladta az autót, vagy nem, odaadta valakinek, nem adta oda, van valaki, aki hazahozza, esetleg berakja konténerbe, és majd hónapok múlva megkapja itthon. Aki megteheti, az megteheti, persze, természetes. Mi ugye hárman voltunk, úgy indultunk el a versenynek, hogy haza is jövünk az autóval. Ha valaki normálisan jön, nem agyon hajtva magát, akkor is azért egy 6-7-8 nap alatt haza lehet érni. Tehát hazafelé ez azért egyszerűbb dolog, nem annyira terepen megy az ember, tehát inkább a főutakat, a gyorsabb utakat keresi. A másik, aki ráér hazafelé, lehet, hogy tovább tart neki, hiszen akkor, hoppá, ha már itt vagyunk Marokkóba, akkor nézzük meg azokat a kasbákat, menjünk el ide, menjünk el oda, nézzük meg a hegységeket, és kirándul, világot lát. Van, aki azt mondja, hogy de jó, megjöttünk Bamakóba, hát akkor, ha már itt vagyunk, akkor menjünk le még Fokvárosig, és még egy hónapig megy lefelé. Ugye volt ilyen barátunk, Tenfli Laci, aki ezt úgy meg tudta tenni. Van, aki még átmegy Bissauba filmezni egy kicsit, mert még kell esetleg a valamelyik televíziónak még egy kis film, vagy elmegy Dogonföldre, Maliban körülnézni, tehát teljesen, ki mit akar? Azt gondolom.
Ha már a filmezést szóba hoztátok, egy érdekes megállapítást tettem. Ugye most már azért évek óta tart a Bamako, hiszen 2006-tól
igen.
Megy. Akárhogy számolom, 12 év. 6 év vagy. Juha, nem én leszek a matematikus a kocsiba. Szóval 6 éve megy. Amikor elkezdtem így az interneten keresgélni képanyagokat, úti beszámolókat, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon gyorsan a ti filmetekbe botlottam bele. Ezen kívül természetesen tudok arról, hogy van olyan film, ami nem elérhető az interneten keresztül, hanem el kell menni Badár Sándor előadására, és akkor hozzá lehet jutni a ott készült, egyébként mindenki által nagyon dicsért képanyag megnézésére. Viszont ezen túl pár perces tévéhíradós beszámolók, vagy hát ilyen tények, vagy RTL-es, nem tudom, ilyen beszámolókon kívül olyan nagyon komoly, több olyan nagyon komoly filmmel én nem nagyon találkoztam. Lehet, hogy bennem van a hiba, de képanyagokat nagyon vadászva meg lehet találni, de én azt veszem észre, hogy miközben a főszervező ugye egy médiában jól ismert ember, én azt gondoltam, hogy hát itten ömleni fog az anyag, hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni, és tényleg két hét múlva virtuálisan 30 ezer szevélyig jártuk az utat, és ehhez képest nekem azt kell mondjam, hogy a ti filmetek az a fő támpont, amiből leghitelesebben, legjobban meg lehet ismerni az egész utat, a kalandot, az a kapcsolatos érzelmeket is talán. Mi lehet ennek az oka, hogy miközben gondolom sokan úgy tervezik, hogy aztán életre szóló képanyagot és filmanyagot hoznak haza?
Nagyon komoly munka egyrészt. Másrészt verseny közben nehéz jól filmezni. Ugye a mi filmünkön is látszik, hogy tényleg amatőr dolog. Hát egy kis egyszerű kézikamera, a tükör helyére rögzített kis fix kamera az, aminek a képanyagából dolgoztunk, és hát Borsa Miklós barátunk ugye a Duna TV-től még ő adott profi felvételeket, mert egy-két napon egymás közelébe vagy egy konvojba mentünk, amikor éppen úgy alakult a helyzet. Ugye a miénk egy teljesen amatőr film. Elkezdtük szintén támogatónak a segítségével ezt ugye fölvenni, aki ja igen, hát szintén szponzor adta, ugye a Katalin Novum Kft. Adta a fedélzeti képrögzítőt, úgyhogy ők is kezdték el vágni a filmet, csak hát nem sikerült úgy haladni, úgyhogy a végén a magam kezébe vettem. Tehát a filmnek ugye a második két-harmad része az, mondhatom, hogy a jó részt a saját munkám, és nagyon sokáig elhúzódott. Tehát családmunka egyebek mellett több órákat vágni, úgyhogy még soha nem csináltam olyat, hát nem egyszerű feladat. Borsa Miki barátunk filmje nekünk nagyon-nagyon tetszik, ugye ezt a Duna TV-n lehetett látni, két filmje is van. A velünk együtt, tehát a 2009-es versenyen a 74-es rajtszámú autóval jött az MCG Films, egy győri társaság, akik szintén készítettek egy filmet, ezt viszont a Spektrum TV műsorán lehet néha-néha látni két részben, vagy azt is meg lehet venni. Ugye visszatérve Villám Gézára, a versenyatyjára, ő ugye a Travel Channel-lel kötött szerződést, és ott főleg a Travel forgatott. Tehát ő magában az autóján lévő képrögzítőkön kívül én úgy tudom, hogy nem készített önálló filmet, gondolom olyan volt a média szerződése. Hát Badár Sanyi, aki most már szintén ismerősünk, talán azt mondom, hogy talán még az is lehet, hogy egyszer majd együtt megyünk, mert beszéltünk már ilyenről, az ő filmje megint más. Miklós filmje, tehát a Duna TV-s film, a Spektrumos film, a Badárféle mozi film, a Travel Channel, mindegyik más és más. A miénk az az amatőr film, amit lelkesedésből megcsináltunk.
Én nagyon szeretem, és nagyon köszönöm, azt hiszem nem csak a magam nevében mondhatom ezt, hanem mindazok nevében, akik megnézték ezt a filmet, hogy egyáltalán csak bele akarnak egy kicsit képileg legalább
ízlelni. És most is bele lehet nézni.
Igen, igen, és ez nagyon fontos, hogy elérhető az interneten keresztül, ezt elmondhatom azért, vagy...
Meg is köszönnénk, hiszen médiaribancok vagyunk, hadd menjen az a film.
Igen, bár azt is elmondhatjuk, hogy aki meg jobb minőségben akarja látni, az meg tudja venni, és gondolom még van arra lehetőség.
Így van, tehát DVD-n megkapható.
Így van, úgyhogy... Ez is egyfajta szponzoráció lehet egy következő kalandnak. Következő kaland. Tervek vannak, gondolom?
Hát tervek azok mindig vannak. Minden az anyagiakon múlik, én úgy gondolom. Gyakorlatilag családi engedély birtokában vagyunk mind a ketten. Ha van rá lehetőség, akár együtt is nekivágunk a dolognak még egyszer. Nagyon szívesen ezen is dolgozunk. Én nekem a legelső tervem ugye az volt, hogy egy motorkerékpáron megyek, és ez a L300-as ez egy kísérő autó lett volna.
Mesélj erről egy kicsit azért, jó? Még hogyha csak ilyen, mégis a motoros hangban vagyunk, és akkor ez a fajta motoros kötődés, ez azért csak említsük.
Én veterán járművekkel foglalkozom, és én egy Pannoniával szerettem volna lemenni már 2009-ben is a Bamako-ba. Nyilván ez megfelelő átalakításokat kell végezni a motoron, de úgy gondolom, hogy nem lehetetlen. Egy kísérő autó viszont mindenképpen szükséges, tehát olyan mennyiségű felszerelést kell vinni, ha csak abba gondolkodik az ember, hogy két üteműhöz való motorolaj, ami lent elég ritka, vagy nem is jó minőségű. Ha már abból akar egy tisztességes mennyiséget vinni erre a jó pár ezer kilométerre, már akkor nem tudja hova tenni a motorba, nem hogy egy tartaléküzemanyag kanna, egy kis ez, egy kis az. Sajnos nem jött össze, egy barátom meghalt motorbalesetben, aki jött volna velünk, illetve egy másik kísérő, aki az autót vezette volna, ő is visszamondta, hogy nem jön, és én így maradtam tulajdonképpen 2009-ben egymagam az autóval, és úgy találkoztunk az Endővel novemberben, mikor ő autót keresett, hogy nekem van autóm, meg nevezésem, de nincs csapatom, és ez történt. Én nem adtam föl továbbra sem, hogy egy ilyen motorkerékpárral lemenjek Bamakóba. Ha erre van lehetőség, akkor így, akkor túraútvonalon. Ha autóval, akkor pedig mindenképpen versenykategóriában, valószínűleg az Endrével.
Egy lehet, hogy nem annyira népszerű kérdést fogok föltenni. Akik itt vannak a stúdióban, mindenki nagyon lelkes, tervezi, hogy ha egy mód van rá, akkor újra visszatérjem. Olyan emberek, akik a stúdióban soha nem fognak eljönni, vannak egy páran, akik azt mondták, hogy köszönik nekik, ebből elég volt. Mi az, ami esetleg elriaszthatja az embert ilyen módon?
Ki mire számít, mikor lemegy? Tehát aki arra számít, hogy itt megmondták, ez egy fapados szervezésű rendezvény, és ráadásul Budapest Bamakónak hívják, nem Budapest Bamako Budapestnek. Tehát lényeges szempont, hogy Bamakóból mindenki szervezze meg, hogy jön vissza, akkor már, ha járművel jön vissza, akkor is érdemes magának konvojt, csoportokat szervezni, hogy jön vissza. Ez az egyik oldala a dolognak, legfeljebb a vízum hosszabb időre való beszerzésével, vagy a biztosítás ügyintézésével segítenek ebben. Valakit ez érint rosszul, valakit több minden szervezést vár odalent, várja, hogy őt irányítsák, hogy erre mennyi, arra mennyi, mert ott ezt lehet látni, azt lehet látni. Ez az egyik oldal. A versenykategóriában sajnos a kiértékeléssel és az információ áramlással vannak gondok. Tehát én úgy gondolom, hogy én nem állítom, hogy itt csalás vagy bármilyen félrevezetés van. Én azt mondom, hogy ha jobban lennének informálva az emberek az óvásoknak a mikéntjéről, azoknak az elbírálásáról, az esetleges indokokról, akkor kevesebb emberben lenne rossz szájíz a végén az ügyben, hogy ő esetleg rosszabbul járt, vagy ő nem úgy csinálta, amit megcsinált. Ehhez egy kicsit komolyabb stáb kéne, ehhez akkor viszont több pénz kéne, ez nyilván a nevezési díj emelésével is járna, tehát hogyha ezt mind összeadom, akkor már nem lenne az egész fapados. Viszont a fapados jellegen talán lehet változtatni abból a szempontból, hogy erre egy kicsit jobban odafigyelve kevesebb ember szájíze romlik meg, illetve fel kell fogni azt, hogy az Afrika, tehát a különböző kenőpénz, csúszópénz, most fizess be 5 eurót erre, most fizess be 10 eurót arra, mert itt vannak a katonák, mert ide jött a vámos a kempingbe lepecsételni neked az útlevelet, és nem a határnál kell, vagy akármilyen indokkal, mert kék a szemed. Ez sajnos így működik. Aki azt hiszi, hogy itt befizett a nevezési díjat, és onnantól kezdve örül, annak rossz szájíze lesz ezekkel a költségekkel kapcsolatban. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ez okozza azt, hogy van, aki úgy gondolja, hogy ez tőled még egyszer nem. Tényleg azt tudom mondani, csak hogy fel kell készülni a különböző lehetőségekre, azt, hogy mindenkinek saját magának kell megoldania azt, amit tud, és hogy a gyakorlatilag, ha ott a fehér ember bajba kerül, tehát először ők elvárnak minden segítséget, meg adományozzál, mert megjött az, akinek sok pénze van. Viszont ha neked kell az autódon heggeszteni valamit, vagy akár csak bármilyen munkát elvégezni, akkor nagyon, nagyon komoly árakat kérnek érte, amiből el kell kezdeni alkudni, és pontosan tudom, hogy mikor lealkudtam a negyedére, az még akkor is több, mint az ő havi bére, amiért 10 percet dolgozott most, de hát én vagyok az, aki ott bajban van, és ő pedig segített rajtam. Például mi egy tanácsot túrázók megtehetik versenykategóriában, talán nem annyira, mi rászoktunk arra, hogy a célállomás előtt 50-60 kilométerrel, ha találunk települést, vagy akár 100-zal, ott vettünk vizet, ott vettünk üzemanyagot, ott vettünk kenyeret, mert abban a faluban, ahol a célállomás volt, hogy mellette a kemping, nyilván hirtelen megnőttek az igények, de az árak is azok nem egy-kétszeresen, hanem 10-20-szorosára ugrottak fel a 100-120 kilométerrel lévő másik településhez képest.
Itt mosolyogtunk egy picit, mert nem titok, ugye mi folyamatosan az információkat is szívjuk magunkba. Nagyon köszönöm, hogy ma ezeket a dolgokat megosztottátok velünk, mert én azt veszem észre, és a kis jegyzetenkből, ami itten folyamatosan gyarapodik, azt tudom mondani, hogy ismét egy nagyon hasznos és tapasztalatszerző beszélgetést tudtunk folytatni. Én azt gondolom, nem csak mi, hanem a hallgatók is így gondolják ezt. Át kell adnom egy üdvözletet, itt Gábor üdvözöl titeket, aki szerintem Szlaukó Gábor.
Igen.
Nagy valószínűséggel. Úgyhogy akivel az utóbbi napokban többször is, vagy hát a hetekben többször is beszélgettünk, mert hogy ugye itt, amikor bejárt nálunk, akkor is mondta, hogy természetesen újra indul és készül nagy tervekkel, és hát azt kell mondjam, hogy benne is egy olyan igazi önzetlen embert ismerhettem meg, aki nagyon sokat segít nekünk is a különböző információkba, azóta is, hogy itt járt nálunk. Hát én abban bízom, hogy akár most, akár később, de még találkozzunk úgy a rajtnál, mint ugyanakkor majd a célban is, és akkor meg hát akár itt az adásban is, hogyha majd még esetleg bármilyen olyan információ van, amit mi megosztanátok velünk, hogy a hallgatókkal nagy örömmel várunk. Egyébként mondjuk el, hogy olyan kocsival jöttetek, ez érdekes lehet.
Igen, hát tavalyi évben úgy vásároltam már munkaautót, hogy nem titkolt cél, hogy az el tudjon menni Bamakóig. Tehát egy ilyen terepjárószerű kezdeménnyel dolgozom most éppen. És akkor,